Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A népszámlálásról érthetően. 10 évente követik egymást a népszámlálások. Különleges helyzetünk miatt bennünket elsősorban mindig a magyar nemzetiség megvallása, illetve a magyar közösség számarányának a megtartása, növelése érdekelhet elsődlegesen. Gyurgyik László demográfussal, egyetemi oktatóval most nem csak erről, hanem a népszámlálások céljáról, értelméről, illetve a lebonyolítások körüli érdekességekről beszélgettünk, mely során kiderült, hogy ha jó az előadó, a száraznak tűnő téma mindjárt könnyebben érthetővé válik.
Vegyük először magát a népszámlálást, hogy mi a fő oka, vagy indokoltsága annak, hogy bizonyos időközönként népszámlálásokra kerül sor?
Igen, hát először is látnunk kell azt, hogy a társadalom egy-egy ország, egy-egy állam lakossága változik, változik a népesség száma, változik a lakosságnak a különböző demográfiai mutatói, és ne felejtsük el, hogy hosszú időn keresztül erre nem volt más lehetőség, mint a lakosság személyes megkérdezése. Na most, ha belegondolunk, a népszámlálás az nem egy új történet, tehát ókorban is voltak népszámlálások. Kínai birodalomban például már több ezer évvel, hosszú idővel a időszámításunk előtt, már a 3. évezredben az időszámításunk előtt voltak népszámlálások. A római birodalomra jellemző volt. És akit zárójelben megjegyzem, hogy a mi európai, görög-római háttérrel, mondhatni, hogy görög-római hagyományokkal, keresztény hagyományokkal rendelkező kultúrkörünkben a legismertebb ókorú népszámlálás az, amiről evangéliumokban olvashatunk, ugye, amikor a Jézus születése kapcsán vissza kellett menniük a szülőhelyére a Máriának és Józsefnek, hogy összeírják őket.
Az, ami 2021-ben Szlovákiában történik, ez népszámlálás vagy népesség összeírás?
Ez népszámlálás, de ugye megjegyzem azt, hogy a népszámlálás az automatikusan népesség összeírás is, mert ugye a népszámlálás az fejezi ki a teljes kategóriát, tehát a teljes népesség összeírását, míg a népesség összeírás, az például ugye csak egy részét jelenti. Mondanék egy példát, a népszámlálások, a népesség összeírásoknak a történetéből, ami a mi magyar világunkban zajlott. Ugye az első népszámlálásra Magyarországon II. József uralkodása idejében kerül sor, a 18. század végén, tehát 1784 és 87 között, és többek között azért került csak ekkor erre sor, mert korábbi népesség összeírásoknál nem írták össze a nemességet, a nemességnek különböző privilégiumai voltak.
Aha. És ezt a körük zokon vették, hogyha gondolom, hogy...
Mint említettem, 3 évig tartott a népszámlálás, többek között azért is, mert a gömöri nemesség nem akarta magát összeíratni, nem akarta hagyni magát összeíratni, és a katonaságot vezényeltek ki a térségbe, hogy végre tudják hajtani.
És miért nem akarták? Mi volt az indok, hogy miért nem akarják hagyni magukat megszámolni, hogy így mondjam?
Hát ez is a nemességnek egyfajta privilégiuma volt, és a nemesség nagyon érzékenyen reagált arra, amikor az ő privilégiumait próbálták csorbítani.
Ugye a magyar nemesnek egyik jellemzője volt kritikus megközelítésben, hogy én nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok, de akkor még csak megszámláltatni se hagyom magam?
Hát annyira részletesen ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam.
Értem.
De van itt egy másik aspektus is, ugye közismert volt, hogyha ebbe a kérdésbe belemegyünk, hogy a II. Józsefnek a rendeleteivel eléggé, de II. József rendeleteivel szemben eléggé negatív volt a viszonyulása ország nemességének, a centralizációs törekvése.
Értem. Tehát akkor most, hogyha a 17.-18. századból megint napjainkba ugrunk, akkor lényegében, tehát a népszámlálás akkor egy leltárt is jelent, ugye, tehát a népességről, illetve amit talán a hallgatóink, vagy pedig a lakosság annyira nem is érzékel, itt nem csak a lakosság összeírása folyik, vagy számlálása, hanem az ingatlan vagyoné is, ha jól tudom, ugye?
Igen, tehát úgy mondhatjuk, hogy a hétköznapi beszélgetés során ezt a fogalmat használjuk, hogy népszámlálás, de valójában itt nem csak népszámlálásról van szó, hanem ház-lakás összeírásról is. És hát a régi időben például ezzel párhuzamosan állatösszeírást is folytatott.
Állatösszeírás. Tehát, hogy ez is akkor egy ugye annyira fontos tétel volt, hogy maga az egyén, az ingatlan, és harmadik fogalomként akkor még a jószágoknak az összeírása is.
Jószágos
összeírás
is része volt ennek.
Értem. És akkor, amikor egy ilyen népszámlálás véget ér, gondolom összesítik az adatokat, ami ugye azért nem kis munka, főleg, hogyha egy egész országról van szó, és utána akkor ezt fölteszik egy polcra, vagy pedig mit kezdenek ezekkel az adatokkal?
Igen, tehát kezdjük azzal, hogy a hagyományos népszámlálások és a hagyományos népszámlálások alatt azt értem, amikor papíralapú népszámlálásokra kerül sor, és hát a utolsó 2011-es is még részben papíralapú népszámlálás volt, ott már lehetőség adódott a elektronikus formába történő kitöltésre, mint egy 8%-a a lakosságnak ezt az utat választotta. Tehát a papíralapú népszámlálásnál sor kerül az adatoknak a feldolgozására, és hát azért egy elég kemény munka, mivel ha belegondolunk abba, hogy milyen sokan élnek egy-egy országban, gondoljunk bele, hogy mekkora munkát jelentett ez még a 19. században, amikor a esetek döntő többségében ezt kézi erővel számolták, összekódolták az egyes kérdéseket.
És hát ma talán ez el is képzelhetetlen, hogy ez például mondjuk számítógépek nélkül ezt hogy végezték, ugye?
Igen, és nagyon sokáig tartott az eredmények közzététele ez miatt, és nagyon érdekes, hogy kollégák, akik régi népszámlások adatait utána feldolgozzák, értékelik, pont ebből adódik, hogy ilyen munka esetében, ilyen feldolgozás során elég sok hiba is bekövetkezett. És csak érdekességként jelzem, hogy első alkalommal az Egyesült Államokban az 1890-es népszámlálás esetében használtak gépi berendezést.
Értem.
És akkor már azt hiszem, mintegy 80 millió lakosa volt az Egyesült Államoknak, az azt megelőző népszámlálásnál 8-9 évig tartott adatok feldolgozása, és ilyen formában sokkal gyorsabban sikerült az adatok feldolgozása. Akik kicsit korábban születtek, azok még emlékezhetnek, hogy a régi időben ilyen lukkártyákra rögzítették.
Lukkártyákra? Ezt talán már mai 20-as, 30-as generáció már nem is tudja talán, hogy mi volt a lyukkártya, ugye?
Igen, nincs elképzelése erről.
Tehát ugye ez volt talán a régi kezdetleges, vagy az első számítógépeknek a egyik adatbevételi módja, ugye? Tehát, hogy egy ilyen kártyákon táplálták be a kompjútereket.
Pontosan, és hát ha aki szintén korábban született, és emlékezhet rá, hogy a rendszerváltás előtt egy tornaterem nagyságú teremben voltak találhatók ezek a gépek, amelyek az akkori számítógépek, és hatalmas nagy mágnes szalagokon tárolták adatokat, de az adatbevitelnek ez volt az elsődleges formája, hogy ilyen lukkártyára rögzítették adatokat, ahol minden egyes értéknek megvolt a maga kombináció, hogy miképpen kellett kiadni ezeket a kártyákat.
Tetszett említeni, hogy tehát egy századdal ezelőtt, vagy talán még régebben is, azért elég nagy hiba százalékkal dolgoztak a földolgozás során. Tehát ez ugye mondjuk a kezdetleges, vagy mondjuk úgy manuálisabb módszereknek is az egyik eredménye volt. Napjainkban mennyire pontos egy népszámlálásnak az eredménye? Tehát mennyire lehet rá hagyatkozni? Tehát 100%-osan azt lehet mondani, hogy adott időben azok az adatok 100%-osan megbízhatóak?
Én egy kicsit másképpen közelítenék a kérdéshez. Igen. Hát ami az adatok, amelyek bekerülnek a rendszerbe, azoknak a feldolgozásával nincsen probléma, hanem egyre inkább a probléma abból adódik, hogy nem sikerül a népszámlálást megfelelő módon elvégezni, tehát jelentős azoknak a személyeknek a száma, akik valamilyen módon kikerülnek a népszámlálásból, illetve jelentős azoknak az adatlapoknak a száma, ahol a kérdések egy részét nem válaszolják meg a megkérdezettek. Ne felejtsük el, hogy a hagyományos módszer a népszámlálásnak a korábbi időszakban, például 100 évvel ezelőtt, az még olyan volt, hogy kérdezőbiztosok járták a településeket, és ilyen népszámlálási íveken töltötték ki az adatokat, és ott a kérdező biztosnak volt a felelőssége, hogy ki legyen töltve minden kérdés, és lehetőleg pontosak legyenek ezek a válaszok. Na most itt van egy probléma, hogyha belegondolunk abba, hogyha valamilyen módon az államnak esetleg érdeke volt valamilyen csoportnak, közösség számának a csökkentése vagy a növelése, akkor a kérdező biztosoknak ebben a szempontból lehetett egy bizonyos szerepe, kaptak olyan instrukciót, hogy ilyen is ilyen módon kezeljék a lakosságnak bizonyos részét.
Tudná erre esetleg valamilyen konkrét példát mondani, hogy a múltban hol fordulhatott elő ilyesmi?
Én nekem így most beugrik, hogy a, még valamikor a rendszerváltás utáni időszakban a Poppé Gyulának megjelent egy könyv, a népességfogyatkozás, és ebben a két világháború közötti csehszlovák népszámlálásokról írt, ahol megjelent az a tendencia, hogy a korábban zömmel magát magyarsághoz kötődő zsidóságot igyekeztek leválasztani a magyarságról, ugye bevezették a zsidó nemzetiséget, aha, és ilyen formában ezzel is a magyarság száma alacsonyabb lett, a kimutatott száma, és ugye ez még a trianoni döntés előtti időszakban egyfajta évként szolgálta a béketárgyalások során a kisebbségek számának a meghatározásánál.
Értem, tehát hogyha jól értem, akkor az összmagyarságnak a számát, tehát a Csehszlovákián belüli összmagyarság számát olyan, mondjuk úgy, hogy talán hivatalos módszerrel próbálták csökkenteni, hogy kialakítottak egy új kategóriát a zsidó nemzetiségnek, és akkor akik eddig magyarnak vallották, de zsidó vallásúak voltak, azt a kérdező biztosok rásegítésével átsorolták ebbe az új kategóriába, ugye? Jól értem?
Igen.
Értem. Tehát akkor van megalapozottsága annak, a talán Churchillnek tulajdonítják azt a mondást, hogy csak azokban a statisztikákban hiszem, itt saját maga hamisít?
Hát ez egy jópofa megjegyzés, de ha megpróbálnánk ezt komolyan venni, akkor valóban van a statisztikákkal egyfajta probléma, amit most nem Churchill részéről, de egy francia statisztikus vagy demográfus nyilatkozott úgy, hogy amikor különböző statisztikai adatokkal kerülünk szembe, az első számot azt már úgy értem, hogy egy nagy számról van szó, a legnagyobb számot, számjegyet, azt komolyan vehetjük, a másodikkal szemben már lehetnek kétségeink, és a utána levőkkel kapcsolatban pedig már eléggé a, hogy is mondjam, meg a fantáziánkat megerőltethetjük, hogy miről is van szó.
Tényleg? Tehát, hogy akkor ilyen, mondjuk úgy, hogy a normál hallgató, vagy pedig talán az én számomra is egy nagyon száraz területnek tűnő statisztika, ilyen érdekes olvasmánnyá tud átalakulni?
Így van, mert a statisztika, ha így veszük, ugye egyrészt arról szólna, hogy tényleg rögzítsük a tényeket, rögzítsük a valós adatokat, de most felmerül a kérdés, hogy mi az, hogy valós adat, mert amikor adatokról beszélünk, akkor beszélhetünk tényekről, például az, hogy ki mikor született, ugye ez igen, tény. De amikor arról beszélünk, hogy milyen valakinek a nemzetisége, akkor abban az esetben ezt a bevallás nagyon nagy mértékben befolyásolják a társadalmi körülmények. Gondoljunk az 1950-es népszámlálásra, amikor is a lakosságcsere, reszlovakizáció, kitelepítések után került sor erre a népszámlálásra, és ez volt a kimutatott magyar, ennél a népszámlálásnál volt a legalacsonyabb a magyarok száma, amit kimutattak, hiszen a magyarságnak egy jelentős része ezek után, események után nem merte vállalni a nemzetiségét. Tehát itt mindenképpen mindig megjelenik az a kérdés, hogy milyen körülmények között kerül sor egy népszámlálásra, milyen hatalomnak a fennhatóság alatt kerül sor, és nem utolsó sorban arról is szó van, hogy egy népszámlálás milyen módon zajlik le, tehát kérdezőbiztos segítségével, vagy pedig önkitöltős technikával történik.
Értem. Tehát, hogy még visszatérjünk az 50-es évekre, tehát akkor ugye lényegében, tehát egzisztenciálisan is problémát jelenthetett egy magyar adatszolgáltató számára, tehát egy magyar nemzetiségű lakos számára, hogy föltünteti-e, főleg egy kérdezőbiztos társaságába vállalja-e azt, hogy ő ahhoz a közösséghez tartozik, ami az elmúlt években, tehát ahogy ön is említette, kitelepítésnek, reszlovakizációnak, különböző fajta társadalmi megszégyenítésnek lett kitéve. Tehát, hogy akkor ez egy komoly vállalás volt, ugye?
Ez egy komoly vállalás, hogy mindjárt benne abban, hogy az illető előtte mondjuk két évvel vagy három évvel hivatalos körülmények között nyilatkozatot tett alá, vagy írt alá arról, hogy ő nem magyar, hanem szlovák nemzetiség, és erre eltelik 2 év, vagy 3 év, és akkor ő ettől egy ellentétes irányú választ ad a megjelenő kérdező biztos előtt, aki az esetek döntő többségében minden bizonnyal nem magyar nemzetiségű volt.
Értem. Tehát akkor a népszámlálásnál, amit tetszett említeni, hogy a tények és az önmagunk által eldöntött adatok szolgáltatása azért nagy különbség, ugye? Tehát egy születési adatot diktálni, vagy pedig mondjuk egy nemzetiségi vagy nemzeti közösséghez való tartozást, vagy gondolom ez azért az egyházakra is vonatkozhat, mert ugye az egyházaknak se volt mindig teljesen békés a életkörülményei, vagy pedig az élettere.
Így van, és ezzel kapcsolatban is tudnék egy példát mondani, tehát hogyha azt nézzük, hogy mikor, milyen körülmények között jelenik meg probléma valamilyen kategóriára vonatkozó kérdésre választ adni, akkor nagyon sokszor a probléma abban a formában jelenik meg, hogy a adott kérdésre milyen nagy a nem válaszolók, vagy más kifejezéssel ismeretleneknek az aránya. És most térjünk vissza a felekezethez, hogy 1950 után első alkalommal kérdeztek rá a felekezeti hovatartozásra, és drasztikusan magas, több mint 17-18%-a a lakosságnak nem adta meg a felekezeti kötődését. Most gondoljunk bele, hogy 1-2 évvel ezelőtt például még a felnőtt lakosságnak 10%-a tartozott az állampárthoz, és az állampárthoz tartozás az egyúttal automatikusan az ateizmusnak a felvállalását is jelentette. Ez is egyfajta dilemmaként jelent meg.
Gyurgyi úr, bocsásson meg, hogy a szavába vágok csak a fiatalabb hallgatóink részére, hogy két fogalmat tisztázunk. Tehát ugye 89 előtt egy párt volt, ami irányította Csehszlovákiát, ez volt az állampárt, a kommunista párt, ugye? És ha jól értem, akkor arra céloz, hogy a kommunista pártnak a hivatalos politikája az ateizmus volt, ugye? Tehát az Istenben nem hívésnek a politikája, és akkor minimum 10%-nak kellett azért, hogy ateista legyen, ugye? Tehát ne kötelezze el magát semmilyen felekezet mellett.
Így van, és ha belegondolunk, azok, akik például a pártnak a tagjai voltak családtagjaik, hozzátartozóik, és azért többé-kevésbé az értékrendek a családokon belül egy irányba zajlanak. Van nagyon sok esetben szórás, de ez a tipikus, úgyhogy ez lehetett az egyik csoportja azoknak, egyik rétege azoknak, akik itt erre a kérdésre nem válaszoltak.
Értem. Tehát akkor a nem válaszolók százaléka lényegében azt is mutatja, hogy vajon van-e olyan kérdés az összes kérdések között, amire a válaszadás esetleg valamilyen retorziókat, vagy valamilyen negatív reakciókat válthat ki, ugye?
Igen, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, amikor valamilyen okból a megkérdezettek nem tudnak egyértelműen egy adott kérdésre válaszolni. Most egy 2001-es példát mondanék.
Igen.
Akkor ha visszaemlékszünk, ugye 2001, ez a Mecsiári időszak utáni időszak, ugye Mecsiár 98-ban fejezi be a regnálását, és utána jött a Dzurinda kormány, és egy bizonyos ideig eltartott, amíg sikerült a gazdaságot talpra állítani. A Mecsiári éra végén 20% fölötti volt a munkanélküliség.
Igen.
És a népszámlás során ott volt olyan kérdés is, hogy mi az ön foglalkozása, és a foglalkozás munkahely megjelöléséből a statisztikai hivatalba alakították ki a megfelelő kategóriákat, amelyek ágazatokra vonatkoztak. És akkor itt erre a kérdésre, hogy mi az ön foglalkozása, a lakosság 20%-a nagyjából nem válaszolt, ami logikus is, ha úgy veszük, mert éppen munkanélküliek voltak.
Más kérdés,
hogy a magyarázatokban fel volt tüntetve, hogy amennyiben ön munkanélküli, adja meg azt a foglalkozást, vagy tüntesse fel azt a foglalkozást, illetve a munkahelyet, amely az utolsó munkahelye volt, de valószínűleg az emberek ezt annyira nem vették komolyan, és akkor a bizonytalanság jeleként nem válaszoltak erre a kérdésre.
Értem. Egyébként maga a válaszadás az általában, legalábbis napjainkban, a 20.-21. században, ez önkéntes alapon történik, vagy ez egy kötelező részvételt jelent a népszámlálás?
Most Szlovákiában, illetve Csehszlovákiában törvény írja elő a népszámlálást, tehát pár évvel előtte a népszámlálás időpontja előtt már megjelenik a törvény. A törvény több mindent tartalmaz, többek között a költségvetési vonatkozásait, mert ezért ez egy hatalmas, hatalmas feladata államigazgatásnak. Azon kívül én azt hiszem a 91-es népszámlálásra, vagy a 2001-esre vonatkozó törvényt néztem, ott fel volt tüntetve benne a kérdév összetétele is. Fel voltak benne tüntetve különböző munkavégzési folyamatokon nagyjából hány kérdezőbiztost szeretnének foglalkoztatni. Szóval ilyen részletes van, sőt, egy érdekessége a népszámlálásoknak, hogy egyrészt kötelező, másik oldalon viszont nem fordult elő, hogy szankcionálták volna.
Aha, értem.
Amikor a polgárok nem vettek részt a népszámláláson.
Tehát ez akkor inkább ilyen felemelt mutatói, hogy akár meg is büntethetnénk, de nem büntetnek, ugye?
Van, így van.
Értem. Gyurgyik úr, azért szálljunk pár gondolatot, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy az általános tudnivalók után egy picit szűkítsük a kört, és beszéljünk akár a csehszlovákiai, vagy a szlovákiai magyar közösséget érintő közös pontokról a népszámlálás és a közösség állapotát illetően. Itt már előbb említette, hogy 1950-ben volt a legalacsonyabb az itteni magyarságnak a száma. Amikor néztem ezeket az egyes népszámlálásokat, utána láttam, hogy egész 89-ig növekvő számot mutat a felvidéki magyarságnak a száma, és utána 89 után pedig, mintha beállna egy törés, és onnét fogva csökkenik a magyarság. Hogy lehet erre valamilyen magyarázatot, hát egyszerű, talán biztos nem, de könnyebben illusztrálható magyarázatot mondani, hogy ez miért így történik, miért így történt?
Hát a 1950-es népszámlálással kapcsolatban azt hiszem nem kell további újabb információkat közölni, ezt ugye egyrészt körbejártuk, és hát egyértelmű volt az oka is. Mert viszont ha megnéznénk az első és a második világháború közötti időszakot, 1921-ben több mint 650 ezer magyar élt az akkori Szlovákiában, és már csökkenés mutatkozott 1930-ra, tehát egyfajta visszaszorulás, és a drasztikus csökkenés, amint szó volt róla, 1950-ben jelent meg. Megjegyzem, hogy ekkor fordult elő első alkalommal, hogy a országon belüli arány a magyarságnak 10% alá csökkent.
Értem, ez volt a második világháború után az első népszámlálás, ugye?
Van, 1950-ben volt az első népszámlálás, és aztán a 48 utáni időszak eseményei, amikor úgymond újból a magyarság visszakapta az állampolgárságát, intézményrendszerét, magyar oktatási rendszer beindult, a magyarságnak is része volt beépülni az állami hatalomba, olyan formában, hogy párttagok lettek, különböző pozíciókat tölthettek be. Tehát kialakul egyfajta konszolidáció, hogy így fejezzem ki magam, és azok, akik vagy személyesen, vagy utódaik révén nem vallották be magyarságokat, 61-re drasztikus módon megnőtt a magyaroknak a száma, több mint 130 ezer fővel. Itt csak érdekességként jelzem meg, hogy nincsenek olyan termékenységi mutatók, amelyeket nincs olyan kimutatható termékenységi mutató a különböző kultúrkörökbe, amelyek révén ilyen magas termékenységet ki lehetne mutatni 10 év alatt.
Tehát 10 év alatt plusz 130 ezerrel lett több a magyarságnak a száma, ugye? Csehszlovákiában.
Hát ez lényegében egyrészt abból adódik, hogy nagyon sokan újból vállalták a magyarságukat, másrészt meg kell, hogy jegyezzük, hogy a lakosság számának a növekedése országos szinten különböző mérték, és a második világháború után a demográfia beszél egy úgynevezett baby boom folyamatról, uh-huh. Következtében a országok jelentős részében, amelyek részt vettek a háborúba, nagyon nagy mértékben megnőtt a születések száma. Ugye a férfiak visszatérnek a háborúból,
igen.
Családot alapítanak, és mindezek a folyamatok kulminálódnak, és ebben az időszakban igen nagy mértékű a születések száma, tehát mindenképpen van egy termékenységi hozadéka is ennek az időszaknak, de a nemzetiség váltás, a visszaváltás az eredeti nemzetiségre, ez a meghatározó ebben.
Értem. És hogyha jól értelmezem ezeket az összesítő számokat, akkor ez a 60-as években elindult pozitív folyamat, a magyarság szempontjából pozitív folyamat, ez akkor tartott a következő népszámlálások során is, ugye?
Tehát mindenképpen, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy 50 és 61 között egy drasztikus növekedés, 61-70 között egy mérsékelt növekedés, mi is ettől mérsékeltebb, de még mindig jelentős növekedés, mint egy 30 ezer fős növekedés, és aztán ezt követően már csak 7000 fős növekedések, 7-8 ezer fős növekedések voltak kimutathatók, 70 és 80, 80 és 91 között. És meg kell jegyezni, hogy ha viszont nézzük az országos trendeket, akkor ezek a trendek sokkal kedvezőbbek voltak, tehát több százezer fős növekedés volt országban.
Hát, hogy az egész országnak a növekedése az jóval nagyobb volt, mint arányaiban a magyar közösség növekedése, ugye?
Pontosan így van, és lényegében, tehát itt már ebben a növekedésben, ami még ugyan megfogható, kimutatható volt, de már jelentős mértékben ott volt az asszimilációnak a szerepe. Tehát úgy lehet mondani, hogy egyik oldalon azt látjuk, hogy még növekszik a magyarság száma, ami egyfajta pozitív visszajelzést jelent, de mondhatom, hogy egyfajta búvópatak módján ezek alatt a számok alatt már ott volt a asszimilációnak a igen erőteljes
megnyilvánulása. Tehát akkor, ha jól értem, akkor itt egy három folyamat volt, ugye? Tehát volt akkor egy ilyen, hogy is mondjam, természetes újravállalása a magyarságnak, utána volt egy biológiai plusz, tehát ez a termékenység, és ellentétes erőként pedig az asszimiláció azért darálta ezt a számot lefelé is, és még így is lehetett néhány ezeres, tehát összesítésben néhány ezeres pluszt kimutatni a magyarságot illetően.
Igen, van még egy tényező, ami jelen van, eddig erről nem kerül sor, a migráció. Uh-huh. Amikor mi Szlovákiáról beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás előtti időszakban a migrációnak, már mint a határon túli migrációnak a szerepe nagyon, nagyon elhanyagolható volt. Elvileg ugye nem nagyon lehetett utazni a külföldre.
Ezt mit értsünk az alatt, hogy bejöttek volna magyarok Csehszlovákiába, vagy kimentek volna Csehszlovákiába?
Kimentek volna. Volt kivétel 68-ban, ugye 68 után Szlovákiából durván 150 ezer ember távozott illegálisan. De ami a migráció mégis jelen volt, olyan értelemben, hogy a szlovákiai statisztikák feltüntették azt is, hogy mennyien költöztek Csehországba. És azért a 60-as, 70-es években nem elhanyagolható számú magyar került Csehországba, tehát a cseh területekre. Elég sok diák tanult csehországi egyetemeken, nagyon sokan Csehországba jártak dolgozni, ott maradtak.
Értem.
Tehát, de ez volt a másik oldala, ami csökkentette még a magyarságnak a számát Szlovákiában.
De gondolom azért Csehországba kimutatásra kerültek ezek, akik Csehországba.
Természetesen Csehországba kimutatásra kerültek, csak mint említeném, hogy egy ország volt ugyan Csehszlovákia, és ugye aztán 68 után pedig szövetségi államformára került, tehát két úgymond tagköztársaságnak a szövetségi keretek közötti továbbélésére, de külön kimutatásra került a migrációnak a cseh és a szlovák relációban megmutatkozó aspektus.
Értem. Tehát akkor itt a migrációt ugye úgy kell fölfogni, hogy az országhatáron belüli mozgásokat jelenti, ugye? Tehát egy Csehországba vagy Csehországból Szlovákia felé irányuló mozgás.
Így van, tehát a két terület közötti migráció.
Értem. Mi történt 89 után, hogy a növekedésből, még hogyha enyhe növekedés is volt, csökkenésbe csaptak át a magyarság mutatói?
Hát nagyon sok minden történt. Hát először is a rendszerváltás időpontja egyfajta határkő a demográfiai folyamatok tekintetében is. Gondoljunk arra, hogy a rendszerváltás utáni időszak egy másfajta szociálpolitikát is jelentett. Az egyik aspektus az ugye közismert, hogy azok a egykori állampárti rendszernek azok a szociálpolitikai intézkedései, amelyek a natalitási, születési politikát támogatták, azok egyszerre csak eltűnnek. Akik ugye valamikor még a szocialista érába alapítottak családot, akkor közismertek voltak különböző támogatási lehetőségek. Például a falusi lakosság részére, aki mondjuk szövetkezetekben dolgoztak, annyi mindenféle kölcsön és támogatás állt rendelkezésre, amelyek révén gyorsan házat tudtak építeni, ingatlan tudtak építeni. Gondoljunk bele abba, hogy lényegében pár évvel a rendszerváltás után megszűnik a panellakásépítéseknek a...
Értem.
A tömeges panellakásépítés. A vállalatok lakásokat biztosítottak a dolgozóiknak, nagyvárosokban, Pozsonyban, meg más helyeken. Na most ez ugye megszűnik,
Tehát akkor ezt fölfoghatjuk úgy is, bár ezt tudom, hogy most nem annyira trendi és divatos megjegyezni, de hogy akkor a 89 előtti államberendezés, hogy így mondjuk, talán több lehetőséget, vagy több olyan nagyobb pozitív környezetet biztosított arra, hogy gyereket vállaljanak a szülők? Tehát, hogy egyszerűbb döntés elé állította őket?
Egyrészt ez, másrészt azt is látnunk kell, hogy a rendszerváltás előtti időszak értékei, normái kicsit másképpen alakultak, mint napjainkban. Tehát még egy aprósághoz visszatérnék az előző. A 89 előtti időszakban volt egy szociális biztonság. Nem létezett hivatalosan munkanélküliség, stb.
Igen.
És egyszer csak jön a rendszerváltás, és megjelenik sor, az árnak be a különböző vállalatok, üzemek, bizonytalanság alakul ki, és azért a családalapításra a munkanélküli lét nem különösebben kedvező. Hogy
na nyilván. Magam.
Munkanélküliségi lét, drágulás, gazdasági válság, amely végighúzódott a Mecsérirán, és javulásra valamikor a 2000-es évek után került sor, illetve az utolsó években a Mecsérira után. Tehát ezek semmiképpen se kedveztek a termékenységi mutatók javulásának, és itt jegyzem meg, hogy Szlovákia történetében 2001 és 2004 között volt az a három év, amikor a természetes szaporodást, fogyás váltotta fel, másképpen kifejezve egy-egy évben többen haltak meg, mint ahányan születtek.
Ez most egész Csehszlovákiára vagy Szlovákiára vonatkozik, vagy csak a magyarságra?
Ez csak a Szlovákiára vonatkozik, de ezen belül természetesen a magyarság is hasonló arányokban vesz részt. És itt jegyezném meg, hogy például a rendszerváltás időpontjában durván még 60-70 ezer fő körül volt a születések száma. Ez a 2000-es évek elején 50 ezer körülire, 52-53 ezer körül értékre csökkent, és a természetes szaporodás, ami, mint említettem, a születések és a halálozások számának a különbségét jelenti, 90 körül ez még 20 ezer fő körül mozgott évente.
Ez plusz, tehát hogy plusz 20 ezer, de lett több az ország lakossága, ugye?
És ugye ehhez jön még hozzá plusz a migrációs szaldó, tehát a vándorlási különbözet plusz vagy mínusz.
Értem. Azt hiszem, hogy nagy vonalakban talán a legfontosabb okokat el tetszett mondani, és most ugye itt állunk 2021-ben egy újabb népszámlálás, hát mondjuk az, hogy a most már a indulásakor, és ha jól látjuk itt a dátumokat, akkor egész október végéig kitolódik a mostani népszámlálás. Tehát akkor ez egy egész éves esemény, és utána utolsó két hónapban, novemberben és decemberben kerül kiértékelésre az összegyűjtött adatoknak a tömege?
Akkor még egy kicsit próbálnám egy kicsit a kérdést megvilágítani, egy kicsit nagyobb között. Először is ezzel összefüggésben, amit most tetszett említeni, ez a gyakorlat, ez a módszer teljesen eltérő a korábbi évtizedek, évek gyakorlataitól, mert milyen volt a népszámlálás korábban? Ugye megvolt a népszámlálásnak az eszme időpontja, ami azt jelentette például 2011-ben, durván valamikor májusban, teszem azt május 22-éről 23-ára virradó éjszaka 0 óra 0 perckor érvényes állapotot kellett rögzíteni a népszámlálásnak.
És tehát ez azt jelenti, hogy ha valakit nyáron kérdeztek, akkor is körülbelül vissza kellett emlékezni arra, hogy májusban milyenek voltak az állapotok. Ugye?
Na most jön az eltérés, hogy akkor a népszámlálás eszme időpontja előtt 2-3 héttel a kérdezőbiztosok széthorták adatlapokat, tehát a kérdezőbiztosok valójában nem voltak kérdezőbiztosok olyan értelemben, hogy kitöltötték volna a megkérdezetteket el a kérdőjüket, hanem önkitöltős módszerrel történt a lekérdezés, de ha Mari néni 85 évesen nem tudta kitölteni, akkor természetesen segítkezett a kérdező, biztos, de alapjában véve a meghatározó volt az önkitöltés. És megvolt a feladatuk, hogy egy-két héttel a népszámlálás időpontja után gyűjtsék össze ezeket a népszámlálási adatlapokat. Tehát ilyen formában történt a népszámlálás. Na most elvileg, tehát a népszámlálási adatlapok ott voltak a megkérdezetteknél az eszmei időpontban, és lehetőségük adódott ezt kitölteni. Nem azt kell elképzelnünk, hogy valakinek 22-éről 23-ára fent kellett lenni, és egy kitölteni, hanem erre vonatkozott. És most a mostani népszámlálásnál itt van egy ilyen, hogy is mondjam, érdekesség, hogy nem a eszmei időpontban kerül sor a lekérdezésre, hanem jóval később, ugye most február 15-én kezdődik, és március 30-áig, tehát durván 6 héttel később kezdődik a eszmei időpont után, és még további 6 hétig tart. És ráadásul jön még ez a további időszak, amikor októberig elhúzható. Na most, ha megnézzük, akkor időközben több tízezer ember meghalhat, és meg is hal ebben az időkeretben, és csak számomra felmerül a kérdés, hogyha teszem azt, valaki egyedül él, és akár januárban, februárban meghalt, akkor ezt a űrlapot milyen módon tudják pótolni.
Értem.
Ne felejtsük el azt, hogy a népszámlálás két aspektusban jelenik meg. Ugye megígérte a statisztikai hivatal, hogy egy sokkal rövidebb kérdőív kitöltésére kerül sor, és első alkalommal kerül sor arra, hogy összefésülik a különböző hivataloknak adatbázisait.
Ez mit jelent, hogy összefésülik?
Ugye nagyon sok mindenféle adatot gyűjtenek rólunk. Ugye van a lakossági nyilvántartás, ahol benne vannak az alapadataink, adatok, ki hol született, mikor, benne vannak a lakóhelyre vonatkozó adatok.
Aha, tehát hogyha jól értem, akkor hogy az állam azokat az adatokat, amivel már rendelkezik valahol valamilyen listán, hogy azokat már nem fogja megkérdezni?
Azokat nem fogja megkérdezni. Például nem kérdezik meg továbbá például a gazdasági tevékenységre vonatkozó adatokat, mert az benne van adóhivatalnak adatbázisában. Uh-huh. És ugye mindenkinek van egy egységes azonosítója, ezáltal elvileg összefésülhetők ezek adatok. Itt megjegyezném, hogy ez a nyugat-európai országokban már korábban is így volt, és a nyugat-európai országok egy részében nem is létezik papíralapú népszámlálás.
Viszont... Hát akkor például mondjuk most én nem tudom a valós helyzetet, de mondjuk egy fejlett nyugat-európai országban, mondjuk Hollandiában, tehát ott nem járnak és kopogtatnak?
Nem járnak és kopogtatnak, mert ott a nemzetiség, mint kérdés, vagy a felekezeti hovatartozás az magánügy.
Tehát hogy arra nem is kérdeznek rá?
Nem is kérdeznek rá, viszont ahol vannak például külön státusszal rendelkezők, a nemzetiségeknek külön státusza van, ott esetleg az adott térségbe történik valamilyen fajta utólagos lekérdezés.
És akkor, hogyha jól értem Gyurgyik úr szavait, tehát például mondjuk egy ilyen fejlett nyugat-európai országban, ahol nem járnak kérdező biztosok, akkor ez a központ, tehát ez a statisztikai központ lényegében csak a már meglevő listákkal foglalkozik, ami különböző hivatalokban rólunk fölvételre került, és azokat adja össze?
Így van, tehát ilyen módon történik. Nem minden fejlett országban, de a fejlett országok egy jelentős részében így történik.
Értem. És ez várható mondjuk itt Szlovákiában is, hogy tehát ugye most 2021-ben ez már valószínűleg nem, de milyen időközönként vannak a népszámlálások?
A népszámlálásokra 10 évenként kerül sor.
10 évente.
Európai Unióban pedig a szabály, vagy a előírás, vagy az elvárás, vagy az egyre történő években kerüljön erre sor.
Egyre? Aha.
Ezért is tulajdonképpen mi már ehhez igazodtunk 2001-2011, sőt a 91-es népszámlálás esetében pedig 90-ben lett volna a népszámlálás, mert előtte 1980-ban, 70-ben volt.
Értem.
Csak ugye jött a rendszerváltás, és a rendszerváltás pedig új elvárásokat, a rendszerváltás után kialakuló új társadalom új elvárásokat fogalmazott meg, másként kellett rákérdezni bizonyos kérdésekre. Ugye a szocialista világban nem voltak magánvállalkozók, nem voltak munkanélküliek.
Értem. Tehát új fogalmak jelentek meg, ugye?
Új fogalmak, és ezzel is meg kellett birkóznia a statisztikai hivatalnak.
Értem. Tehát akkor 10 évente kerül sor, most itt nálunk, akkor minden olyan évben lényegében, ami egyre végződik, ugye hát ez akkor csak 10 évente fordul elő leghamarabb. Tehát akkor most 2021-ben mi akkor a normál terv szerint megyünk, ugye? Tehát, hogy most kellett volna ennek megtörténnie, vagy most kellene megtörténnie.
És hát ugye szó volt arról, hogy voltak különböző sóhajok különböző társadalmi rétegek részéről, vagy csoportok részéről, hogy a népszámlálás időpontját is halasszák el tekintettel a járványra, de végül is maradt a eredeti forgatókönyv. Megjegyzem, hogy Magyarországon elhalasztották a következő esztendőre.
Tényleg? Tehát ott is 2021-ben lett volna?
Igen, mert ugye EU-s elvárás a népszámlálás időpontja, csak ott úgy látták jobbnak, hogy jobb ezt elhalasztani, mert valószínűleg a jövőjében kedvezőbbek lesznek a körülmények.
Tehát Magyarországon akkor 2022-ben lesz a népszámlálás. Értem,
úgy érzem, hogy a népszámlálás időpontjával, illetve az adatok feldolgozásával kapcsolatban szintén van egy EU-s elvárás, hogy 2024-re be kellene fejezni a népszámlálási adatok feldolgozását. Most itt visszatérnék a...
Bocsásson meg csak, hogy ezt értelmezzük. Tehát a 2021-es szlovákiai népszámlálásnak az adatait 2024-re kell feldolgozni maximum?
2024-ig, de ez egy elhúzódó folyamat.
Tehát, hogy három évig tart, amíg feldolgozzák a számokat?
Nem, a következőről van szó. Először is van egyfajta adatmennyiség, amit először közzétesznek, tehát ezek az általános számokat, és ne felejtsük el, hogy az adatok feldolgozásának van egy első szakasza, egy ilyen mechanikus szakasza. Most én arról beszélek, amikor ez még papír alapon történt.
Igen.
És ez megtörténik, és utána következik a tisztítás. Uh-huh. Tehát tisztítani kell adatokat olyan értelemben, hogy megvan szabva, hogy egyáltalán kit kell összeszámolni, hogy össze kell számolni azokat, akik Szlovákiában lakóhelyen rendelkeznek. És ez vonatkozik a állandó lakóhelyre, de vonatkozik a ideiglenes lakóhelyre, például egy magyarországi, aki esetleg itt él a házastársával, akkor itt ugye ideiglenes lakóhelyen rendelkezik, de tekintetbe kell venni azokat is, akik itt élnek, például menekül státuszban. Tehát ez az alap. Most meg kell vizsgálni, hogy tényleg azok vannak-e benne. Aztán a következő történet az arról szól, hogy a megkérdezettek ténylegesen ott vannak-e összeírva azon a címen, ahova tartoznak. Mert például itt is előfordul nálunk az, hogy valakinek van egy állandó lakóhelye, például Komáromba, de valahol máshol dolgozik.
Igen.
És akkor esetleg ott van albérlete, szóval nagyon sokféle lakhatási kombináció adódik, tehát ezt is rendbe kell rakni.
Értem, tehát amit szoktak így köznyelvesen mondani, hogy keresztbe kulcsba vannak a dolgok, ezeket ki kell valahogy egyenesíteni.
Igen, most például 20-30 évvel ezelőtt, akkor még az volt a gyakorlat, hogy első körbe közzétették az úgynevezett előzetes adatokat. Ezek voltak a tisztítás nélküli adatok, és ezután jött a végleges adatok közzététele, és az pedig, ugye, mint már említettem, amikor rendben vannak rakva ezek a problémák, amik mutatkoznak első szinten.
Na most hát, hogy amikor valaki türelmetlenül vár egy adatot, mert ugye ezt azért valljuk be, tehát gondolom itt a szlovákiai magyarság számát illetően azért nagyon türelmetlenül várjuk, hogy vajon milyen adatok jönnek ki. Tehát akkor valószínűleg, hogy az első körbe egy hozzávetőleges adatot ezzel kapcsolatban már akkor közzé fognak tenni?
Mint említettem, tehát 20-30 évvel ezelőtt létezett a előzetes adatoknak.
Aha, tehát hogy ez már most akkor nincs.
Az most már nincs.
Értem.
És akkoriban, például a 91-es népszámlálás után a statisztikai hivatal az adatait akkor még publikációk formájába tette közzé, akkor még nem a elektronikus adatbázisok formájába. Külön kötetekként jelentek meg az előzetes adatok, és eltelt fél év például, és utána már megjelentek a végleges adatok. Ezek voltak azok adatok, amit már hivatkozni lehetett, amelyek szerepeltek különböző tervekbe, prognózisokban, amiből kiindultak. Itt megjegyzem, hogy egy országos szinten egy 20-30 ezer főnyi eltérés mutatkozott például 91-ben a előzetes és a végleges adatok között.
Értem. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy Szlovákia lakossága mondjuk cirka 5,5 millió, annak a 10%-a 550 ezer, 1%-a 55 ezer, tehát körülbelül a 0,5%-os lehetett akkor a eltérés?
Körülbelül 0,5%-os eltérés, vagy még kisebb. Tehát ez nem meghatározó.
Értem. Ez egyébként jellemző a többi adatra is, tehát, hogy körülbelül a lehetséges eltérések azok egy ilyen tűrés határon belül mozognak?
Ezt nem tudom megmondani, mert a előzetes adatok szintjén csak a alapadatokat tették közzé.
Tehát itt
ennek nem is volt utána végleges, lényeges jelentősége, mert mint említettem, rövid időn belül megjelentek a végleges adatok, és később már csak ezzel dolgozott a statisztika hivatal, ezekkel az adatokkal dolgoztak a különböző olyan intézmények, akiknek szüksége volt ezekre a népszámlálási adatokra.
Az ön elvárásai szerint a mostani 2021-es népszámlálásnak a bennünket érintő, tehát a szlovákiai magyarságot érintő adatai, azok mikorra várhatók, hogy megjelennek?
Először is ugye induljunk ki abból, hogy a adatgyűjtés hivatalosan októberig fog tartani. Október végéig fog tartani. Na most azt hiszem, azt is teljes mértékben, hogy is mondjam, elfogadhatjuk, hogy a idei adatföldolgozás még összetettebb lesz, mint a 2011. évi, Ne felejtsük el, hogy 2011-ben már akkor is nagyon sok probléma adódott. Ugye első alkalommal volt lehetőség arra, hogy elektronikusan is kitöltsék a polgárok a adatokat. Már anonimitás volt, tehát nem kellett feltüntetni a nevet.
Igen.
És egyfajta vonalkód segítségével azonosították az adatlapokat, azonosították azzal a táblázattal, ahol fel voltak tüntetve, hogy kinek milyen, kinek melyik kérdőívet juttatták el.
Értem.
A médiákban elég sok információ jelent meg arról, hogy például egyesek nem a saját vonalkódjukat, hanem egy bocicsoki, vagy nem tudom milyen vonalkódot tettek hozzá, tehát káosz volt egy bizonyos ideig.
Komolyan, tehát ilyen sor került, hogy más néven, tehát mondjuk így más néven, vagy akár ilyen viccet csináltak a dologból?
Viccet csináltak a dologból, és hogyha említi a vicc történetét, akkor meg tudom említeni, hogy a népszámlálások történetébe a közelmúltban is előfordultak ilyen esetek, amikor önkitöltős lekérdezésre került sor. Most nem vagyok biztos benne, valószínűleg, hogy 2001-be vagy 2011-be Csehországba 20 ezer indiánt és eszkimót számoltak össze.
Most nem indiánt és eszkimót?
Rendszertére nem nagyon fordulnak elő. Tehát
akkor ezek nem valóságos indiánok meg eszkimók voltak, ugye?
Hanem a humorosabb hangulatú polgártársaink, amikor szembe kerülnek a kérdőivel, ugye nincs egyfajta kontroll, hogy én mit írok oda.
Igen.
Ausztráliában 10 ezer Jedi hívőt számoltak össze.
Ja, igen, a Csillagok háborújából, ugye?
Ez is egyfajta ilyen divatot tükrözött valamilyen formában.
És Gyurgyik úr, kérem, ezt, hogy ilyen csalóközésen tegyen föl, tehát ezt lehet?
Elvileg nem lehet, de hát ugye tételezzük fel, hogy és ténylegesen úgy van, hogy a kitöltött adatlapok anonimek, tehát akkor mondhatni, hogy ez talán még inkább ösztökélheti a polgárokat arra, hogy a fantáziákat megerőltessék.
Értem. Egyébként ön szerint a tapasztalapján a maga a hivatal mennyire rugalmas? Tehát, hogy ha megjelenik most már ugye másodszor vagy harmadszor egy népszámlálás során ilyen nyilvánvalóan valótlan állítás, hogy ezeket valamiféle toleranciával kezeli azért? Tehát, hogy ilyennel is számol?
Ugye egy dolgot mindenképpen látnunk kell, hogy a népszámlálás a statisztikai műfaj. A statisztika mindig a valószínűségekről szól. A kérdés az, hogy hol húzunk meg egy határt, hogy meddig tolerálunk ilyenfajta, hogy is mondjam, ilyenfajta merényleteket, hogy fejezzem ki magam.
Igen.
Fejezéssel.
Tehát ön azért szakmai szempontból ezt azért egy merényletnek, egy komolytalanságnak. Tehát komolytalanságnak komolytalanság, de akkor a művelet iránti merényletként fogja föl.
Lehet így is említeni,
értem.
Akik nem veszik komolyan ezt a ilyenfajta megnyilvánulást. Másik oldalon van egy érthető oldala is, a polgárok szempontjából nézik, hogy egy elbürokratizált társadalomban élünk, egyre több mindenféle űrlapot kell kitöltenünk, egyre több mindenféle adatot várnak el tőlünk, és valahol az emberekben van ezzel szemben egyfajta intolerancia, hogy itt fejezzem ki magam.
Tehát ugye azóta, mióta a nagy testvér fogalma azért azt lehet mondani, hogy a társadalom teljes szélességében ismerté vált, ugye azért ez a fogalom mindig az embereknek, tehát egy rétegnél ott van, mint valóság, tehát hogy a nagy testvér, ugye, aki minél több adatot akar rólunk, tehát egy központi hatalom, vagy akár egy háttérhatalom idézőjelbe, és ugye ez vált talán ki egy ilyen ellenkezés, vagy egy ilyen rezisztenciát, ami aztán megmutatkozik akár ilyen mondjuk úgy mókás válaszoknak a megadásába is.
Igen, tudnék egy példát mondani, hogy mikor még 20 évvel ezelőtt készítettem egy nagyobb szociológiai felmérést, és sokszor magam is kimentem a terepre, illetve a kérdező biztosok, akik lekérdeztek, utána előszeretettel beszélgettünk arról, hogy milyen tapasztalataik voltak. Volt olyan település, nem akarok település nevet említeni.
Igen.
Megjegyzem, hogy akkor még, ugye nem volt GDPR, meg hasonló, akkor még a önkormányzatoktól lehetett, mondanám másképp, tehát a módszertan arról szólt, hogy valószínűségi véletlen mintával kellett dolgozni, és ennek egyik jegye az volt, hogy a önkormányzatoktól meg lehetett önkormányzatoknál a nyilvántartásból véletlen mintát lehetett készíteni. Tehát címre mentek ki a kérdezőbiztosok, és ugye bekopogtatott valahová, és akkor ott töltötték ki a kérdőívet. Na és volt olyan település, ahol a lekérdezés után a szomszéd házból kiment a illető, és akkor megkérdezte, hogy ő hozzájuk miért nem mennek be, miért nem ér annyit, mint a szomszédja, vagy hasonló.
Értem.
De ma pedig viszont ott tartunk, hogy eleve az embereknek már nagyon elege van a különböző ilyenlegű megszólításokból. Ne felejtsük el, hogyha felemeljük a telefont, jelentkeznek valamilyen árukínálattal, csak három kérdést szeretnék föltenni, és valamiféleképpen ez egyfajta elutasítással találkozik az emberek részéről.
Tehát akkor ugye mondhatjuk, hogy az egyén, az individuum szintjén, akkor inkább egy ilyen bezárkózás a jellemző, tehát hogy igyekszik az ember minél kevesebb adatot szolgáltatni magáról, abban a tudatban, hogy a rendszer, ez alatt értve akár mondjuk az államrendszert is, hogy egyébként is arra törekszik, hogy minél több adatot tudjon róla.
Igen, ez a dolog egyik oldal, de ott van a másik oldala, hogy a különböző közösségi hálókra viszont tömegek töltik fel adataikat, és itt meg megjelenik a információk arról, hogy egyszer csak ezek az adatok valamilyen adatbázisokba elszivárogtak, és nyilvánosságra kerültek, ami megint valahol szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy óvatosnak kell lenni, nem csak a papír alapú adatszolgáltatásnál, hanem a elektronikus.
Tehát, hogy akkor itt egy ilyen mondjuk, hogy ellenirányú mozgást is ki lehet mutatni, hogy ugye az emberek, például mondjuk a közösségi hálón, hogy néha sokkal több adatot szolgáltatnak magukról, mint amit egy népszámlálás során elutasítanak mondani, vagy pedig szolgáltatni.
Igen, viszont van egy különbség a kettő között. Ugye ott, amikor például a népszámlálásnál, vagy valamilyen más hivatalos adatgyűjtésnél, a polgár azzal találkozik, hogy ez egy személytelen megkeresés. Viszont egy közösségi hálónál már valamilyen kialakult csoport számára ossza meg ezeket az infókat. Aha. Csak arról feledkezik meg, hogy végül is amilyen mértékben fejlődik az informatika, különböző védettségek vannak kialakítva, de ezeket képesek felülírni. Erre illetékesek, hogy így fejezzem ki magam.
Gyurcsik úr, kérem, azt valahogy meg tudná esetleg becsülni, hogy most a 2021-es népszámlálásnál növekedni fog azoknak a száma, akik megtagadják mondjuk így ilyen csúnya szóval az adatszolgáltatást, vagy csökkenni fog például? Tehát, hogy mennyire fogják az emberek ezt tiszteletbe tartani a népszámlálásnak a kötelező voltát?
Ez mindenképpen egy jó kérdés, hogy már 2001-ben több tízezeren voltak, akik nem töltötték ki a adatlapot, és ennek következtében ennek eredményeképpen a statisztikai hivatal egyfajta adatpótlást végzett statisztikai eljárásokkal. Véleményem szerint azoknak az aránya növekedni fog, akik nem töltik ki az adatlapot. Arra gondolok, hogy egyrészt 2001-hez képest jóval többen vannak külföldön, és van egy olyan benyomásom, hogy akik külföldön tartózkodnak, jó eséllyel, tehát huzamosan külföldön tartózkodnak, de közben pedig szlovákiai állandó lakhelyen rendelkeznek, kevésbé fogják ezt fontosnak tartani, hogy kitöltsék az adatlapot. Tehát ez az egyik aspektus, viszont ezzel szemben mutatkozik egy másik, hogy mivel félig meddig karantén körülmények között élünk, többet vagyunk otthon, elképzelhető az is, hogy bizonyos csoportok részéről, vagy a lakosság egy bizonyos része részéről növekedni fog azoknak az aránya, akik szívesen kitöltik, vagy kitöltik. És megint egy negatív szempont, mivel ami tehát negatív irányba húzza el a adatok számát, hogy mivel elektronikusan történik a kitöltés, nagy eséllyel nem csak a idősebb rétegek számára, korcsoportok számára jelent ez problémát, hanem a lakosságnak vannak olyan rétegei, akik eleve nem rendelkeznek elektronikai eszközökkel, nem szívesen kötődnek, és már egyfajta plusz feladatot jelent, hogyha esetleg be kell menni valahová kitölteni ezeket a népszámlálási kérdéseket. Gondoljunk bele egy más szempontból, ami megjelent most a koronavírus időszakában, ugye itt a elmúlt időszakban nagyon sokat hallunk, beszélünk a oktatásról, mennyire működik a online oktatás, és elég gyakran előkerül az a probléma, hogy vannak bizonyos rétegek, akik a társadalmi szegénység, a mély szegénység közelében élnek, az ő számukra ez sokkal problematikusabb.
Tehát, hogy nem csak az oktatásból, hanem akkor most akár a népszámlálásból is. Nem is, hogy kizárják magukat, hanem kizáródnak, ugye? Tehát például mondjuk akár a technikai lehetőségek hiánya miatt. Tehát akkor, hogyha jól értem, Gyurgyik úr 2021-ben azt prognosztizálja, hogy nagyobb lesz azoknak a száma, akik valamilyen oknál fogva, de nem vesznek részt az adatszolgáltatásba.
Így van, és viszont mivel ugye tudjuk azt, hogy mennyi a lakosság száma, hiszen ez a nyilvántartásból ismert, akkor a statisztikai hivatal, és még egy aspektus, nagyon fontos, hogy a népszámlálásnak egy részéből nem maradnak ki, mert a népszámlálás másik részéből, ami az adatbázisok összecsatolását illeti, az megtörténik, tehát pont ezek a szubjektív adatok fognak kimaradni.
Tehát, hogyha jól értem, és ezt most azért jól át kell gondolnom, amit mondok, tehát hogyha jól értem, akkor azok, tehát hogyha kevesebb ember vesz részt a népszámláláson, akkor épp azok az adatok, vagy adat, ami számunkra nemzeti közösség magyarságként fontos lenne, azt ugye jóval kevesebb ember fogja bevallani. De azt az állam már nem fogja kiegészíteni 100%-ra, hanem azt fogja elfogadni fix mennyiségként, amennyien bevallották. Nem tudom, hogy ezt érthetően sikerült elmondanom.
Igen, és tulajdonképpen, akik nem vallották be, azok megjelennek nem válaszolóként, vagy ismeretlenként az egyes kategóriáknál.
Uh-huh. Tehát akkor hiába van több magyar, példatételezik fel, több magyar lenne, mint 10 évvel ezelőtt, de ha nem megy el egy részük, akkor az állam azt fogja mondani, hogy ti annyian vattok, ahányan eljöttetek, és bevallottátok, hogy magyarok vattok.
Hát ugye 10 évvel ezelőtt is ugyanez volt, hogy 7%-a a lakosságnak nem vallotta be a nemzetiségét, megjegyzem, hogy 91-ben 1%-a, és a rendszerváltás előtt, amikor hát ez a népszámlálás más módon történt a parancsuralmi körülmények között, ott 1-2 tized, 1-2 század és értékek voltak, amik hiányoztak. Tehát
szinte 100%-os volt a részvétel, ugye?
Szinte 100%-os volt a részvétel, de ne felejtsük el, hogy azért akkor is voltak körözött személyek, eltűntek, de ezek elenyészően kis létszámot jelentettek.
Azt esetleg megkérdezhetem, hogy Gyurgyik úr most a résznemvevőknek a számát azt körülbelül, hogy prognosztizálja, hogy mekkora százalékkal számol, vagy vár?
Nem merek belemenni ebbe a kérdéskörbe.
Tehát ugye előbb tetszett mondani, hogy a 7%-nál valószínűleg, vagy biztos több lesz az, aki nem fog adatot szolgáltatni, hogy ennek akár a többszörösét is el tudja képzelni?
Tehát én akkor így mondanám, hogy az utolsó népszámlálásnál, ami még ugye teljes körű volt, tehát mindent
igen.
Kérdést ki kellett tölteni.
Ez volt 2011-ben.
2011-ben. Akkor tulajdonképpen akik egyáltalán nem vettek részt a népszámláláson, egy 50-70 ezer fő lehetett.
Igen.
A többiek, de ugye ebben 50-70 ezer fő, ez még mindig csak a lakosságnak 1%-a durván.
Igen.
De itt a nemzetiségnél 7%-os hiány volt, tehát akik megkapták a kérdőívet, és bizonyos kérdésekre válaszoltak, bizonyos kérdésekre nem válaszoltak. Tehát itt erről van szó. Na most én annyit tudnék csak mondani, vagy a felé hajlik a vélemény, hogy ettől a 7%-tól valószínűleg több lesz.
Több lesz, hát ez akkor elég, hogy is mondjam, negatív előjeleket prognosztizál már a szlovákiai magyarság szempontjából. Tehát, hogyha jól értem, akkor nekünk nem csak arra kell a magyar lakosság figyelmét fölhívni, hogy vállalja a nemzetiségét, hanem azt is, hogy vegyen részt minél nagyobb számba, ugye?
Az, hogy mindenképpen menjen el a népszámlálásra, vegyen részt a népszámláláson, törtse ki az adatot, és a másodlagos másik kérdés, ha úgy tetszik, az, hogy legyen szíves, töltse ki az egész kérdőívet. Töltse ki az egész kérdőívet, meg kell jegyezni mindjárt egyfajta pozitív reklámként, hogy sokkal kevesebb kérdés lesz, tehát nem lesz olyan leterhelő, úgy, mint 10 évvel ezelőtt volt. Ne felejtsük el, hogy 10 évvel ezelőtt nem csak a népesség számával kapcsolatban voltak kérdések, de a lakással kapcsolatos adatokat is.
Aha, és ezt most már nem fogják kérdezni.
Ez most már össze van fésülve az adatbázisokból.
Értem.
Most már nem okoz problémát.
Gyurgyik úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az alapinformációkat, illetve főleg ezeket az összefüggéseket, amit egy népszámlálás magával hoz, vagy ami egy népszámlálás mögött van, ezt nekünk elmagyarázta. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát megelőlegezve az, hogy minél előbb lesznek azért eredmények, vagy előzetes eredmények, vagy pedig legalábbis becsülhető eredmények a mostani népszámlálásról. Én bízom benne, hogy minél előbb újból meghívhatjuk ide az Adásidő Podcast stúdiójába, és akkor már értékelni tudunk majd bizonyos számokat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és amint lesz mód rá, akkor szívesen együtt végig gondoljuk, végig rágjuk azokat az adatokat, amelyeket sikerül a népszámlálás során a statisztikai hivatalnak begyűjtenie.
Köszönöm, és bízom benne, hogy hallgatóink akkor is önünk tartanak. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!